Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére a Zsoltárok könyvéből olvasom Isten igéjét, a 105. Zsoltárnak az első 8 versét. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. A 105. Zsoltárban, annak az első 8 versében így tanít bennünket Istennek igéje. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját, dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljönek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Ti, Ábrahám utódai, kik szolgái vagytok, Jákobnak fiai, kiket kiválasztott. Ő az Úr, a mi Istenünk. Az egész földnek szólnak döntései. Örökké emlékezik szövetségére, ezer nemzedéken át is az adott szavára. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket, gyertek imádkozzunk. Örökké való Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban, hálaadással jövünk ide a te színed elé. Erre hív bennünket a Zsoltáros is, adjatok hálát, és ez a szívünknek az érzése is, hálát adunk neked, Istenünk, hiszen minden perc az életünkben, minden nap a te ajándékod. Tőled van az élet, a levegő, az étel, az ital, tőled jön minden áldás és tökéletes ajándék. Köszönjük, Urunk, azokat, akik mellettünk vannak, köszönjük a gyülekezetet, köszönjük, hogy jöhetünk az Isten házába, a te hajlékodba, köszönjük, hogy remélhetünk, hogy még pislákolhat a hitünk, és köszönjük a kegyelmet, amelyet naponként kiárasztasz ránk. De nem csak hálát szeretnénk adni, hanem a Zsoltáros szavát meghalva keresni is szeretnénk a te orcádat. Keresünk téged, Istenünk, mert nyomorultak vagyunk, mert elesettek vagyunk, mert naponként megtapasztaljuk emberi gyengeségeinket, botladozásainkat és tévedéseinket, mert bűneink terhelnek bennünket, mert eltévedünk, mert elfelejtünk rád nézni, hinni és remélni. Urunk, téged keresünk, légy könyörületes hozzánk, és állítsd a lábunkat a kősziklára, hogy el ne süllyedjünk. Köszönjük, hogy igazak és ámenek a te ígéreteid, és igaz az, hogy aki hozzád jön, azt te ki nem veted, aki a te ajtódon zörög, annak te ajtót nyitsz. Aki tőled kér, annak te adsz. Aki téged keres, annak hagyod magad megtalál. Kérünk téged, így hadd találjunk rád ezen a mai Isten tiszteleten is, igédben és szent lelked munkájában. Jézus Krisztusért, a te szent fiadért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 223. dicséretnek az 5. versét fogjuk énekelni. Istennek igét olvasom, testvéreim, úgy, ahogyan az írva található Máté evangéliumában, a 8. fejezetben, az 5-től a 13. terjedő versekben. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért helyünket elfoglalva hallgatjuk végig. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik, otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy. A másiknak: jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepennek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Kedves testvéreim, vezérfonalunk szerint olvassuk ezt az ígét, amelyre a mai napon fordítjuk figyelmünket. Katona. Ha meglátunk egy katonát, akkor a hatalom képviselőjét látjuk meg. Amikor itt voltak más országnak a katonái, akkor tudtuk, hogy annak az országnak és annak az országnak a vezetői tartják a kezükben ezt az országot is, ezt a várost is. Mert az ő katonáik voltak itt, és az ő tisztjeik parancsoltak itt. És amikor kivonultak, akkor tudtuk, hogy már nincs itt az a hatalom, mert már nincsenek itt a katonák. Kivonultak. A hatalom kifejezése és jelképezése a katonaság. És a vezetők, a tisztek, akinek a szavára a katonák engedelmeskednek, a harci kocsik előre haladnak, a fegyverek eldördülnek. A tiszteknek, kemény embereknek kellett lenniük, hogy feltétlen engedelmességet követeljenek meg. És ezzel a feltétlen engedelmességgel kellett nekik is szolgálniuk és engedelmeskedniük az ő feletteseiknek. És az ilyen világban bizony sokszor az ember szíve és lelke is megkeményedik. Amikor parancsokat osztogat, parancsokat teljesít, jóformán megkérdőjelezve, akkor az ember egy embertelen világban könnyen embertelenné válik. Úgy is mondhatnánk, hogy embertelen lesz az embertelenségben. Nemrégen beleolvastam, vagy belehallgattam az egyik vezető tisztnek a vallomásába, a harmadik birodalom vezető tisztjének a vallomásába, akit 1960-ban fogtak el Argentínában, aztán Izrael bírósága elé állították, hiszen sok millió élet száradt a lelkén, Adolf Eichmannról van szó, és ő elmondta, hogy parancsot teljesített. És azt, amit tett, azt tökéletesen, pontosan és maradéktalanul végre akarta hajtani. És amikor a vonatok szervezéséről volt szó, akkor is mindent megtett azért, hogy ne a hadsereg kapja meg a vonatokat, hanem ő, hogy azokkal a vonatszerelvényekkel a haláltáborba szállíthassa az embereket. És mindig sikerült neki megszerezni ezeket a szerelvényeket, mondta megelégedettséggel. Pontosan mindent maradéktalanul teljesített. Úgy érezte, hogy jól végezte a dolgát. A lelkiismerete viszont kikapcsolt. Nem érezte, nem tudta ott és akkor, hogy milyen katasztrófa az, amiben benne van, és amely gépezetnek ő is az egyik fontos fogaskereke. Könnyen embertelenné válik az embertelenségben az ilyen katona, vagy az ilyen tiszt. Az, akiről szó van, az viszont nem várt embertelenné. Egy századosról van szó, aki Kapernaumban szintén hatalmat képvisel, a hatalom megjelenítője, a római megszálló csapatoknak az egyik parancsnoka, százados. Mondhatnánk, hogy ő is embertelenné válhatott volna az embertelenségben. Hiszen sokan voltak ilyenek. Gondoljunk csak azokra a katonákra, akik Jézust keresztre feszítették. Nem is érezték, nem is tudták, nem is tudhatták, hogy mit tesznek. Jézus, imádkozik is értük, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Vagy ilyen volt a maga helytartó is, aki kiadta Jézust a katonáknak, a tiszteknek, hogy feszítsék meg. Ilyenek voltak azok is, akik elfogták Jézust a Gecsemáné kertjében. Parancsot teljesítettek, de közben nem is érezték, nem is tudták, hogy az ember fiára teszik rá a kezüket. Mégis egy ilyen helyzetben is voltak olyanok, akik emberek tudtak maradni. A hatalom a kezükben volt, de a belső szabadságuk megmaradt. Külsőleg a külső hatalmat képviselték, de belsőleg szabadok tudtak maradni. Ilyen volt ez a százados is. De ilyen volt például Nikodémus, aki a nagy tanácsnak a tagja volt. A hatalomnak a képviselője, köztiszteletben álló ember, aki a külső hatalmat képviselte, de mégis belül valahol szabad volt, és egy éjszak elment Jézus után. Látjuk, hogy Istentől jöttél. Nem vakította el a nagytanács tagságának a pozíciója. Ilyen volt Arimátia József is, aki szintén a nagytanács tagja volt, és amikor Jézus temetéséről volt, szó, akkor az ő sírjába helyezték el Jézus holttestét. Vannak tehát, akik a külső hatalom gyakorlása között vagy alávetettségében sem veszítik el emberségüket, akik emberek tudnak maradni az embertelenségben. És ez a mai igeszakasz egy ilyen századosról szól, és ezt két dologban is megláthatjuk. Az egyik, hogy érzékeny marad a szenvedésre. A szenvedés érzékenyen érinti. Legyen ez az ő szenvedése, az ő baja, vagy legyen ez a katonáinak, vagy a szolgáinak a szenvedése. És a szenvedés számára olyan, ami segítséget igényel. Ahol szenvedőt lát, ott segítségre van szüksége. Igen, az, akit a szenvedést megindít, akinek a másik nyomorúsága belül együttérzést vált ki, az még belül szabad. Annak még a lelkiismerete nem tompult el. Aki látja, hogy kiszolgáltatott helyzetben van a másik, és segítségre van szüksége, és ezért mindent meg is tesz, az még belsőleg szabad ember. Ember tud maradni, még a hatalom gyakorlása közepette is. Kedves testvéreim, ez az emberségnek az egyik jellemvonása, hogy a másik nehézségével, a másik életével, szenvedésével együtt tudunk érezni. A százados elmegy Jézus után és így szól, a szolgám bénán fekszik, és szörnyű kínjai vannak. Nem tudta nézni, és segítséget akart biztosítani számára. De azt is tudta, hogy mindaz a hatalom, amivel ő rendelkezik, ami a császári hatalomnak a kifejezése, az itt nem elegendő, és nem tud mit cselekedni. És ez a másik belső szabadságnak a másik jellemvonását mutatja meg nekünk, hogy Jézushoz megy, hogy Jézus Krisztusnak a hatalmát elismeri, hogy tudja, hogy Jézusnak van hatalma az ember belső életén. A betegségem, Jézusnak van hatalma a béna ember meggyógyításában, a szenvedés enyhítésében. Ez a másik jellemvonása ennek a hívő embernek, aki ember tudott maradni, hogy Jézushoz megy. Hogy hiába van fölötte a császárhatalma, ő sokkal nagyobb hatalmat tulajdonít Jézusnak. Én olyan vagyok, hogy az én szavamra katonák engedelmeskednek. Ha az egyiknek azt mondom, hogy menj ide, akkor oda megy. Ha a másiknak azt mondom, hogy gyere ide, akkor ide jön. Ha azt mondom, hogy tedd meg, akkor megteszi. Hatalmat gyakorol. De amikor Jézushoz megy, akkor elismeri Jézus mindenek felett való hatalmát. Sőt, azt mondja, hogy ez a te hatalmad a te szavaddal gyakorolható. Csak egy szót szólj. Jézus hatalma a szóban van, a kijelentett szóban, az igében. Csak egy ige, ami Istentől jön, ami Jézus Krisztus szava, aminek hatalma van. Kedves testvéreim, ez a hívő embernek a szabadsága, a belső szabadsága. Egy külső hatalom alá vetett, de belső szabadságban élő ember, aki érzékeny a másik szenvedésére, és aki aláveti magát Jézus hatalmának, és tudja, hogy minden tőle függ. Minden az ő szavának kell, hogy engedelmeskedjen. Amire azt mondja, hogy igen, az igen lesz. Amire azt mondja, hogy nem, az nem lesz. És van még valami, ami ezt a századost jellemzi. Az Isten előtti, Jézus Krisztus előtti alázata. Jézus kész lett volna elmenni a házába, de ő így szól, nem vagyok méltó arra, hogy az én hajlékomba jöjj. Alázat Isten előtt. És ez egy nagyon fontos tulajdonság. Jézus ezt több helyen is kiemeli. Gondoljunk csak a farizeusra, aki szintén Istenhez megy, de azt mondja, Uram, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint az a vámszedő ott a templom ajtóban. A vámszedő pedig csak ennyit mondott, könyörülj rajtam bűnösen. És Jézus így szól, emez, aki így szólt, hogy könyörülj rajtam, megigazulva megy haza. Az alázat tehát, a belső, az Isten előtti alázat, a belső szabadságnak a jele. Kedves testvéreim, ezt a századost ismertük meg a mai igében, akinek az embertelenségben az embersége megmaradt. Érzékeny volt a szenvedésre, a másik ember szenvedésére, Isten előtt alázattal borult le, és neki tulajdonított minden hatalmat menjen és földön. Jézus ki is emeli. Azok az emberek, akik így, ilyen hittel fordulnak az Isten felé, azoknak ott van a helyük Ábrahám, Izsák és Jákób asztalánál. És azok, akik bár az Isten népéhez tartoznak, de nincs bennük ilyen hit, azoknak nem lesz ott a helyük Ábrahám, Izsák és Jákób asztalánál. Akik nem maradnak emberek, akik nem maradnak együttérzőek a másik szenvedésével, nem borulnak le az Isten előtt alázattal, és nem tulajdonítanak minden hatalmat Jézusnak, azok kimaradnak, elmaradnak ettől az asztaltól. Milyen jó, hogy itt van az Isten igéje. Kezünkben van a Szentírás, a Biblia, az Isten szava. Külsőleg mi is hatalom alá vetett emberek vagyunk. Már nem császárok uralkodnak, nem katonák járnak az utcán, de mégis tudjuk, hogy külső hatalom alá vetett emberek vagyunk. És milyen fontos, hogy mi ne maradjunk embertelenek az embertelenségben. Ne tompuljon el a szívünk, a lelkiismeretünk, hanem együttérzően, alázattal Isten előtt, és mindent az ő igéjéből várva, és az igéjét keresve fogjuk megtapasztalni, hogy Jézusnak ma is milyen hatalma van bennünk, rajtunk és világunk fölött. Ezért mondjuk Jézus előtt a századossal együtt, csak egy szót szólj, de ha az tőled jön, az megváltoztat mindent. Belsőleg teljesen szabadok leszünk. Ámen. Urunk Istenünk, leborulunk előtted, és megvalljuk, hogy mi is nyomorult emberek vagyunk. akiknek a lelkiismerete sokszor eltompul, sokszor elmegyünk együttérzés nélkül a másik mellett. Köszönjük neked, Istenünk, hogy arra hívsz bennünket, hogy a szenvedőkkel, az elesettekkel, a betegekkel, a kiszolgáltatottakkal segítséggel bánjunk. Imádkozunk azokért, akik segítenek. A gyógyítókért, az ápolókért, a gondozókért, azokért, akik együttérzőleg hajolnak le az idősekhez, az árvákhoz, a nyomorékokhoz, a betegekhez. Köszönjük, Istenünk, hogy emberek tudnak lenni. Kérünk, adj belénk is, a mi szívünkbe is ilyen együttérzést. Köszönjük, hogy alázatot kérsz tőlünk, és elénk adod a századost, mint példát, mint mintát, aki nem tartotta magát méltónak arra, hogy a hajlékába menj, Urunk Jézus Krisztus. Csak egy szót kért. Urunk, mi is méltatlanok vagyunk. Méltatlanok vagyunk arra, hogy magad közelébe engedj minket. De egy szavad elég ahhoz, hogy meggyógyuljunk, egy szavad elég ahhoz, hogy szívünk megújuljon. A te igének van hatalma arra, hogy emberi életeket megváltoztasson. A te igének van hatalma arra, hogy rabságból kiszabadítson, hogy tévútról a helyes útra vezessen. Ezért kérünk téged, szóld azt a szót, ami a mi életünket, vagy az általunk eléd vitt testvérek életét megváltoztatja. Csak egy szót szólj, Urunk, de legyen az a te szavad, aminek ereje és hatalma van. És köszönjük neked, Istenünk, azt is, hogy a századoshoz hasonlóan alázatot kérsz tőlünk, és alázatot mutatsz nekünk. Hiszen tudjuk, hogy te az alázatosokat felmagasztalod, de akik magukat felmagasztalják, azokat megalázod. Így kérünk téged, adj mindenkor alázatot a mi szívünkbe. És segíts meg, hogy megmaradjunk a belső szabadságban. Imádkozunk hozzád, Istenünk, az országok uraiért, a hatalmat képviselőkért, azokért, akiknek a szavára döntések születnek népek és országok fölött. Adj nekik, Urunk, bölcsességet és emberséget. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk, és mi Jézus Krisztus követői lehetünk. Ezzel a szabadsággal élhetünk, ebben a szabadságban végezhetjük a küldetésünket. Ez a belső szabadság lehet a miénk. Kérünk, őrizd meg bennünket ebben. A te Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon mindannyiunkkal. Ámen.